Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük neked, hogy ezen a napon is tapasztalhattuk a te jóságodat, a te irgalmadat, gondoskodásodat. És köszönjük, hogy a legtöbbről is gondoskodtál, hiszen az életedet adtad értünk, azért, hogy még élhessünk, azért, hogy örökké élhessünk. Add, Urunk, hogy most is az igében rádöbbenjünk, ami elveszett voltunkra, és rádöbbenjünk arra, hogy benned mégis élet van. Add, Urunk, hogy meghalljuk a te szavadat most is. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Sámuel első könyvében, a második fejezet 30. versében a következőképpen. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Amen. Kedves testvérek, az emberek közt jól ismert játék ez, úgymond, hogy adok-kapok. És ez úgy, ahogy működik is az emberek között, hogyha én adok valakinek valamit, akkor elvárom, hogy valami hasonlót adjon nekem is. És ez úgy nagyjából működik, hogyha tényleg valamilyen emberi szeretet azért működik, vagy van az emberek között. Adok, ha dicsérek valakit, akkor várom, hogy ő is dicsérjen, akkor viszont dicsér. Ha gyalázok valakit, akkor azért nem azt várom, hogy ő is gyalázzon, akkor is várnám, hogy dicsérjen, de azért így a jó dolgokban ez az adok-kapok, ez elvárás, és talán még működik is valamilyen szinten az emberek között. Az ember azonban ezt próbálja az Istennel kapcsolatban is játszani. Hogy az Istennek is ad, és aztán várja, hogy az Isten is adjon. Elvárja, hogy ha már én adtam az Istennek, akkor ő tartozik nekem. És ugye ez micsoda balga gondolat, amikor az ember azt gondolja, hogy az Isten tartozik neki, elfelejti az ember, hogy csak abból tud adni az Istennek, amit tőle kapott, és azt is elfelejti, hogy hatalmas tartozása, megfizethetetlen tartozása van neki az Isten felé. És csak kaphat az Istentől, és csak azt adhatja vissza, amit tőle kapott. Nem megy az Istennél ez, hogy én adok neki, és aztán elvárom, hogy ő is adjon nekem. Sokan így vannak, hogy majd én dicsérem az Isten, dicsőítem, imádkozom, eljárok alkalmakra, amikor énekben dicsérjük, és aztán várom, hogy na akkor az Isten áldása legyen ott, de sokszor csak üresen teszik ezeket a dolgokat az emberek. Ahogy a Nézsaiás is mondja a 29. fejezetben, így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Az Isten ezt nem fogadja, az ilyen dicséretet, amikor nem a szívével, az életével dicséri az ember, hanem pusztán külsőségekben. Mert lehet ezt külsőleg is tenni, de az Isten mögé lát az álcának. Szintén Sámuel könyvében olvashatjuk, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Embert be lehet csapni, az Isten nem tudjuk becsapni. Ő látja a szívünk állapotát, azt, hogy milyen indulattal tesszük azokat a cselekedeteket, azokat a tetteket, amiket kívülről bárki más megláthat. És tulajdonképpen minden azon múlik, hogy az Istenhez én ott legbelül hogyan viszonyulok. Minden ezen múlik. Itt a földi életben is, meg az örökké valóságban is. És hogyha én őszintén vagyok az Isten előtt, akkor azt is megláthatom, hogy nem én adok neki elsőrenden, hanem tőle kapok mindent. Ezért én neki csak hálát adhatok, és aztán ebben az igében azt olvashatjuk, hogy aztán még az Isten ad. és aztán ezért én nem tudok újra csak hálát adni és dicsérni őt. És hogyha az Isten előtt nyíltan vagyok, akkor azt is látom, hogy külsőleg nem elég az ő dicsérete. Mert látszólag külsőleg nagyon hasonló dolgok történnek, belül pedig egészen más zajlik le a valóságban. A Bibliában is sok ilyet olvashatunk, például ha azt olvassuk, hogy keresték Jézust, vagy ha ezt halljuk, hogy keresik Jézust, akkor lehet, hogy valaki megörül, hogy de jó, valaki keresi Jézust. De hát a Bibliában úgy is olvashatjuk, hogy keresték, vagy kerestették Jézust, hogy Heródes kerestette őt azért, hogy még csecsemő korában megölesse. Vagy a katonák keresték Jézust Júdással együtt a Gecsemáné kertben, szintén azért, hogy a keresztfára juttassák. Meg ott voltak a bölcsek is, akik keresték a királyt, keresték Jézust, de bennük valami olyan indulat volt, amit az Isten táplált az ő szívükben, és bár ezek pogány bölcsek voltak, pogány csillag jelekbe beleburkolózott emberek, és mégis az Isten őket is megszólította, és olvashatjuk az igében, hogy ők más úton mentek haza, miután hódoltak Jézus előtt. Nem azon az úton, amelyen korábban jártak. Ez is mennyire beszédes. Vagy azt is olvashatjuk, hogy Heródes, másik Heródes szerette volna látni Jézust. De micsoda gőg volt benne, hogy valami csodát mutasson ott neki. Talán gúny is volt benne. Jézus nem is szólt egy szót sem neki, amikor elé állították. Semmit nem mondott. Ugye ez az ítéletnek a jele. De amikor ugyanezt olvashatjuk görög emberekről, hogy szerették volna Jézust látni, akkor bennük megint csak ez volt, hogy az Urat őszinte vágyjal keresték. És a tanítványok mentek, egyik tanítvány szólt a másiknak, és szóltak Jézusnak, hogy itt vannak ezek az emberek, akik szeretnék őt látni. És ennek folyamányaként történt az, hogy még mennyei szózat is hangzott, amelyet ott hallhattak az emberek. Csoda is történt. Őszinte vágy, őszinte igazságkeresés támadt ezekben a megint csak pogány embereknekben. És olvashatunk arról is, hogy meghajoltak Jézus előtt, meg nagy dolgokat mondtak nekik. Volt, amikor koldusok, volt, amikor az a megint csak pogány asszony, vagy katona mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. De azt is olvashatjuk, hogy más katonák is meghajoltak előtte. De megint csak mekkora különbség ott gúnyból. Üdvözlégy zsidók királya, és gúnyolták a mindenható Isten fiát, a nagy királyt. Látszólag ők is meghajoltak, ugyanazt tették, de mennyire más indulattal, mennyire más indítékkal a szívükben. Megmondtak szép dolgokat is Jézusnak, nevezték jó mesternek, megmondták, hogy tudjuk, hogy te az igazat mondod, és közben olvashatjuk az igében, hogy egyébként próbálták csapdába csalni Jézust. Azért tettek föl neki különféle kérdéseket. Nem azért, mert meglátták, hogy Istentől jövő bölcsességgel szól. Látszólag dicsérik az Urat. Egyébként pedig gonosz indulat volt a szívükben. De minden azon múlik, hogy Jézushoz hogyan viszonyulunk mi ott belül a szívünkben. És itt a földi körülmények között és az örökké valóságban is minden ezen múlik, hogy a megfeszített, de feltámadt Jézushoz hogyan viszonyulok. És ezt nagyon jól meg lehet látni a keresztre feszített Jézus mellett is. Ott volt az a két lator, ugye? Ugyanolyan helyzetben. Ugyanúgy tehetetlenül meg voltak feszítve mind a ketten, nem tudtak mit tenni. Bűneik jogos következménye volt az, hogy ők ott voltak a kereszten. Tudták azt, hogy meg fognak halni. Szembesültek azzal, hogy az életük egy csőd, amit műveltek, annak ez az eredménye. És az egyik mit tett? még az utolsó leheletével is beállt a gúnyolódók táborába, és elkezdte szidni Jézust. Ha az Isten fia vagy, te vagy a hatalmas, hát akkor mutasd meg. Mentsd meg magad, minket is ments meg. A másik ember meg belátta a maga bűneit, hogy jogosan van ott, és belátta azt, hogy Jézus pedig ártatlanul van ott. És mivel Jézus érte is függött ott a kereszten, érte is készült a halálra, ezért tudta mondani, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Óriási ígéretet tudott adni ennek az embernek, és boldogan halhatott meg ott a kereszten. Gyalázatban vitték oda, szégyenkezhetett, de mégis ott tudhatta, ott találkozhatott Jézussal, és tudhatta, hogy az örökké valóságot is az Istennel fogja tölteni. Az egyik tehát örök életre jutott, mert dicsérte Jézust, a másik pedig a kárhozatra jutott, mert gúnnyal fordult feléje. Nem megfelelően viszonyult a megfeszített Jézushoz, ezért a kárhozatba kellett neki jutni a halála után. Nem csak a földi bíróságnak a jogos ítéletét vette magára, hanem a mennyei bíróságnak is a jogos ítéletét, azért, mert a bírót, aki ott halt mellette a kereszten, ő érte is, elutasította. És hát lehet az Istent szidni, lehet az Istent pocskondiázni, teszik is ezt sokan. De nem lehet az Istent besározni. Amikor valaki dobálja a sarat meg szidja, az visszahull az emberre. Ez olyan, mint amikor valaki fölfelé köp. Még ilyet is szoktak tenni, hogy az Isten felé köpnek. De az visszahull. Visszahull a fejére annak az embernek, aki szidja az Istent. És ez ott van ebben az igében is, meg ott van a 10 parancsolatban is. Nem mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Tehát, hogyha én szidom az Istent, hogyha az én életem nem az ő dicséretéről szól, mert akkor már hiába vettem az ő nevét, akkor mindez visszahull az én életemre. Előbb vagy utóbb. Ahogyan a Jelenések könyvében is olvashatjuk az első fejezetben, hogy íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Hát eljön majd Jézus ítéletre, és meglátja mindenki, mondja, azok is, akik átszegezték. És gondoljunk csak ebbe bele, hogy ott azok a katonák nagy mellénnyel, gőgösen szegezték oda Jézus kezét a megszokott módon, ahogy sorozatban csinálták ezeket a kivégzéseket, és ott meg szembesültek azzal, hogy a mindenható Isten fiával tették ezt, azok is, akik átszegezték. És ilyenkor újra és újra eszünkbe kell, hogy jutni annak, hogy a mi bűneink miatt kellett az ő kezét átszegezni. És milyen tragikus ez, hogyha valaki csak akkor szembesül, és csak akkor hajlik meg a térde ott a mindenható Úr előtt, amikor már késő. És ebben az igében is egy nagyon tragikus helyzetben szólal meg az Úr egy prófétán keresztül. Sámuel első könyvében, itt a második fejezetben, akkor olvashatjuk ezt az igét, amikor Éli főpap háza népe ellen szól az Úr. És ezt az ítéletet mondja egy próféta. Ezt mondta az Úr. Világosan kijelentettem magamat atyát háza népének, amikor Egyiptomban a fáraó házában voltak. Izrael valamennyi törzse közül őt választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz, illatáldozatot mutasson be és viselje az éfódot színem előtt. Atyát háza népének adtam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyeket e hajlék számára parancsoltam? Miért becsülött fiaidat többre, mint engem? És miért hízlaljátok magatokat népem, Izrael minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr, Izrael Istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr. Nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. És milyen tragikus dolog ez. Az Isten adja az ígéretét Élinek, az ő családjának, és mivel nem figyelnek az ő szavára, az áldozattal úgy járnak el, hogy azzal az Isten legszentebb dolgait megbecstelenítik, ezért azt mondja az Isten, hogy bár ott az ígéret, mégsem kapjátok meg. Mégsem lesz már tovább benne részetek. Kimaradnak mindabból, amit az Isten adni szeretett volna számukra. Mert nem lehet az Isten ígéreteit az Isten nélkül elvenni, és azokkal élni. Az Isten ígéretei, az Isten ajándékai csak úgy lehetnek a mieink, hogyha maga az Úr ott van velünk, és a vele való kapcsolatban ajándékoz meg azzal bennünket, a mi Urunk. Nem lehet az, hogy én az Istent semmibe veszem, az ő szavát, parancsolatait, de az ígéreteit, az ajándékait mégis szeretném magamnak. Itt elmondja, ha valaki engem dicsőít, és csak azt tudja dicsőíteni, aki vele élő kapcsolatban van, az részes lesz az ő dicsőségéből. Aki pedig gyalázza, az gyalázatban fog részesedni. Ők kimaradtak az ígéretből, de egy kisfiún keresztül ment tovább az Isten munkája, ugye Sámuelen keresztül. És mi is egy olyan ígéretet kaptunk, amely egy kisfiún keresztül jött be ebbe a világba. Ugye Jézus kisgyermekként jött erre a világra, és ő benne kaptuk az ígéretet. Ő benne kaptuk azt, amit előkészített már a prófétákon keresztül, amit tulajdonképpen itt is, Éliéken keresztül is próbált tovább vinni az Úr, de ők ennek ellene szegültek. Ő benne kapjuk azt, hogy az ő népéhez tartozhatunk mi is. Jézusban kapjuk azt, hogy örök életünk lehet. És ezért mi nem tudunk mit tenni, mint dicsérhetjük őt. Hálát adhatunk ezért neki. És aztán részesedhetünk az ő dicsőségéből, ahogy ez az ige is mondja. De addig, amíg itt a földi életünket éljük, addig pedig az őt megvetőknek a gúnyolódásában is részesednünk kell. De mindeközben tudhatjuk azt, hogy ha a Mesterrel ezt tették, akkor persze, hogy az ő követőivel is ezt teszik. És itt van ez az ígéret is, hogy akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Adja az Úr, hogy mindannyian tudjuk őt dicsőíteni teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és teljes elménkkel. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan könnyen beleesünk abba a hibába, hogy csak látszólag tisztelünk téged. Külsőségeket megtartjuk ugyan, de a szívünk valahol távol maradt tőled. Urunk, kérünk, hogy a te igéd hadd leplezzen be le bennünket, és hadd tudjon közel vonni te hozzád. Urunk, kérünk, hogy bocsásd meg azokat a bűnöket, amelyek elválasztanak tőled, és hadd tudjunk őszintén keresni téged, hadd tudjunk őszintén dicsérni téged, hogy egykor majd a te dicsőségedet láthassuk, és színről színre folytathassuk ezt a dicséretet. Amen.